Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És egy újoncot avatunk a teljes terjedelemben, Kassai Viktort, a világ egykori legjobb játékvezetőjét. És azért csak, hogy bemelegedjünk egy kicsit, hoztunk neked egy képanyagot, ahogyan Bede Feribán mondta régebben.
Ez ő találmánya, igen, ez a
képanyag. Igen. Szóval az előző héten játszottak egy olasz kupa elődöntőt, a Milán és az Inter, ahol egy véleményes szituáció volt, legalábbis a Milán szurkolók szerint feltétlenül, hogy 2-0-nál, amikor az Inter ennyire vezetett, nem adtak meg egy Milán gólt, hogy le sem volt Kalulu, és volt egy szerintem elég hasonló, vagy hasonló volt a szituáció, ami az Arsenal Manchester United-en történt, Xhaka távoli bombájánál?
Hát minden szituációra lehet ráhúzni valami hasonlóságot, de ugyanúgy valami különbséget is. Tehát ugye két hasonló, két ugyanolyan szituáció nincs, csak hasonló, és ugye ezt kell eldönteni mindig a játékvezetőnek, hogy az adott instrukcióknak, amiket a szabálykönyv leír, és a saját országában az adott játékvezetői bizottság, amit elvár, azokhoz képest ez mennyire passzol.
Mennyire születtek jó döntések szerinted?
Hát ez egy érdekes volt, ahogy átfutottuk itt gyorsan, mind a kettőt lehet, mind a kettőt lehet így is úgy is látni. Ugye a különböző szempontokat kell figyelem venni, az a fontos azért a játékvezetésben, hogy nem csak úgy hasraütésszerűen kell dönteni, hanem a szabálynak, az idevonatkozó passzusait úgy értelmezni kell ez alatt az egy másodperc alatt, egy-két másodperc alatt, amíg egy asszisztens vagy egy bíró meghozza a döntését.
De itt mindjárt mondta egy nagyon érdekes dolgot ezzel kapcsolatban, hogy más ország, más szabályértelmezés. Ez ennyire élesen elkülönül itt, akár a topligákban is?
Szerintem igen. Tehát azért, ha megnézzük, azért az angol játékvezetés azért messze eltér azért az Európában megszokottaktól.
De nem abban a sztereotípiában, ahogy általában mi kommentátorok, meg műsorvezetők, hogy ott akkor mindent lehet, meg csak a lábtörésnél kerül elő a
Ez kicsit azért sarkos megfogalmazás valóban, de azért vannak sajátosságai az angol játékvezetésnek, és sajnos azt nem tudjuk, hogy pontosan milyen instrukciókat kapnak az angol játékvezetők, mondjuk egy lesnél történő zavarás elbírálására. Tehát ezért nehéz összehasonlítani egy angol szitut egy olasszal, vagy akár egy franciával. Tehát ugyanabban a bajnokságon belül azért jobban lehetne esetleg ezt figyelemmel kísérni, úgyhogy ezt nem tudjuk, tehát ez egy fontos szempont lenne azért.
Jó, de egyébként azok, akik azt mondják, hogy például baj van az olasz, baj van az angol játék, nincs olyan
játékvezetés. Melyikkel nincs?
Nincsen
baj. Olyat még nem hallottam, aki azt mondják, hogy minden rendben van, a szuperek a játékvezetők nem hibáznak, és a keblük levrelik őket.
Melyik topligának a legjobb a játékvezetés? Melyik az, amik legközelebb áll hozzád?
Én azt gondolom, hogy a spanyol játékvezetés azért kiemelkedő, mert hihetetlen magasra tették a fizikai felkészítést. Már ez egy 15-20 éve is így volt. Én még fiatal bíróként kint voltam egyszer egy spanyol edzőtáborba, és hát látszott az, hogy mindenki nagyon fit, és mindenki nagyon félt a fizikai teszttől, mert annyira magasak a szintek, hogy nagyon nehéz megugrani. De hogyha valaki követi a spanyol meccseket, hihetetlen, hogy mennyire atlétikusak, dinamikusak a spanyol bírók, szerintem egész Európában nincsen hasonló.
Hát erre egy tökéletes példa volt most a spanyol kupadöntő, ahol lehetett vitatkozni különböző eseteken, de a végén 120 perc után Hernández volt a legfittebb a pályán. Tehát ő lefújta, és mosolyogva lesétált. Úgy, mintha tényleg ő csak egy délutáni kocogáson vett volna részt.
Hát meg egyébként Mateo Laos Domának az egyik nagy kedvenc bírója. Úgyhogy...
Hát ő egy igazi karakter, igen.
Hát ha már itt tartunk, akkor nem menjünk el szó nélkül. Tehát én itt abszolút beszeretném hozni ezt a témát, hogy milyen karakterek vannak a játékvezetésben, és Mateo Laos egy olyan ember, aki abszolút a játékvezető szerepet veszi föl, mint hogyha egy színház lenne, amiben ő a játékvezetőként szerepel, és gyanús, Farkas Norbi is ezt szokta mondani, hogy ő azért a magánéletben teljesen más karakter. Mekkora mozgástere van ezen a szerepen belül egy embernek, mint játékvezető?
Hát igazából amekkorát hagynak neki. Én nem gondolnám, hogy Spanyolországon kívül ő ennyire tudná a saját személyiségét a pályára vinni. Tehát ezt a exhibicionista, sokat beszélek, sokszor vagyok a középpontban szerepet. Ezt nem biztos, hogy Németországban szeretnék az ottani vezetőt.
Az UEFA-nál szeretik például?
Hát mivel azért top meccseket vezet, úgy látszik, hogy igen. Bár az UEFA úgy van vele, hogy neki a legfontosabb a teljesítmény, és szerintem minden egyes JB-nél úgy van ez, hogy vezesse jól, azon belül meg, hogyha valaki kicsit úgy megemeli a hangját, kicsit határozottabb, az csak egy személyiségjegy. A fontos az, hogy jó döntést hozzon.
De pont az, hogy ez egy felvett karakter, én úgy érzem, hogy ő alapvetően nem ilyen a valóságban,
hát
csak
nem?
A pályán.
Persze, hát alapvetően ilyen találkozásokon sokat találkoztunk. Most azért azt ne felejtsük el, hogy azért 60-as, 70-es púzussal, hogyha csak úgy beszélget valaki, vagy egy edzőtáborban ott egy továbbképzést végighallgat, ott azért más reakciói vannak az embernek, mint egy pályán, ahol azért, főleg Spanyolországban azért, hát a 30 ezernél kezdődik a legalacsonyabb nézőszám, gondolom, és majdnem 100 a vége, tehát azért ott azért teljesen mást hoz ki az emberből a pályán, még az is, aki a hétköznapi életben kicsit ilyen alamuszibb, hát szerintem még 50 ezer nézőlőtt még ő is máshogy reagál dolgokra. De az biztos, hogy lehet benne egy kis show, lehet benne egy kis kitalált karakter, ez is lehet, nem tudjuk, azért ennyire nem beszélgettem Antonioval erről korábban, de mondom, Spanyolországban lehet, hogy ez elmegy, de lehet, hogy mondjuk egy más kultúrában azért már azt mondanák, hogy köszönöm, ez már túl sok.
Például a bíró Kassai Viktor más volt, mint az ember?
Persze, hát ez teljes egyértelmű. Tehát ugye rólam sokat mondták azt, hogy nem lehet hozzám szólni, meg hogy túlhatározott vagyok. Most persze, hát a pályán azért más személyiségekkel kell rendelkeznünk, mint a hétköznapi életben. Hétköznapi életben meg lehet hallgatni mindenkinek a véleményét, de most gondoljuk el azt, hogyha a pályán mondjuk én meghallgatnám mindenkinek a nyűgét, baját, és akkor próbálnék mindenkinek jó döntést hozni. Hát a bírói szerep a pályán nem ez. Az a szerep, hogy ő a vezetője, játékvezető, tehát egy vezető a pályán, és mindenkinek az ő döntéseit el kell fogadnia, nem kell egyetérteni vele, de el kell fogadnia. És ugye ezt kell elérni. És főleg úgy, hogy mind a két csapat mást akar, mert mindenki győzni akar a másik kárára. Tehát ez egy óriási érdekellentét azért a játéktéren.
Na, nagyon kíváncsi, hogy olyan konfliktusod sok volt, ami a pályán megtörtént, mondjuk akár egy szóváltás, vagy mert nyilván senki nem örül, hogyha kiállítod, vagy hogyha 11-est ítélsz ellene, és aztán azt átvittétek akár a magánéletbe is, vagy utána, és akár hetekkel, hónapokkal, évekkel később ez még feljött?
Azért ezt nem tudok válaszolni, mert nekünk nem nagyon volt kapcsolatunk azért a játékosokkal. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint egy munkahely, hogy bemegyünk dolgozni, a 90 percet ledolgozzuk, ott találkozunk a játékosokkal, és utána lehet, hogy egy hónap, két hónap múlva megint ugyanott találkozunk a pályán, tehát nincs olyan lehetőség, hogy a hétköznapi életbe összefussunk, és akkor előjöjjenek sérelmek. De például azt el tudom mondani, hogy amikor ugye nemrég megjelent a könyvem, akkor ugye Tökülő Attila is benne szerepelt, úgy, és a promócióban mondott néhány szót a könyvről. Vittem neki egy könyvet, és úgy elbeszélgettünk, mintha sose történt volna semmilyen konfliktus közöttünk.
Pedig volt
azért konfliktus, de az a pályán volt, és igazából most már 20 év távlatából most már senkibe sem maradt olyan tüske, amit ne lehetne feldolgozni.
És mit mondott Töki egyébként? Mert ugye szerintem nagyon sokan emlékeznek arra a jelenetre, amit leírsz a könyvedben is, ez amikor neked futott hátulról, és azt te ott akkor nem érzékelted, vagy legalábbis nem úgy, ahogyan aztán a videófelvételeken. Nem maradt benned emiatt tüske?
Hát most már nem. De most igazából ezt a szitut nem is vettük át, nem is ez volt a lényeg, hogy azt a konkrét szitut hogyan beszéljük meg. Ő egy nehéz eset volt azért nekünk a pályán. Ugye egy elég impulzív játékos volt, plusz még hozzákapta a ferencvárosi közeget is a háta mögé, ami igencsak fel tudja erősíteni azért a játékosokat, és szép kihívás volt azért akkoriban neki is vezetni, vele kijönni, tehát nem volt egyszerű, valamikor azért jobb volt valamit meghallani, valamikor jobban járt az ember, hogyha a közelébe sem ment, mert akkor biztos, hogy csak konfliktus lett volna belőle. Úgyhogy voltak ilyen esetek, de mondom, ez a pályán van. Tehát ugyanúgy szerintem a játékosok is a pályán ugye látjuk, hogy milyen feszültség van, és lefújják a meccset, és lelkeznek a pályán, és utána ők még a hétköznapi életben is találkoznak, és szerintem teljesen korrekt viszonyuk van.
Pont ez a kulcs, hogy azért a játékosok teljesen más, hogy hagyják el a pályát, a játékvezetőkben sokkal nagyobb lehet a feszültség, és most, hogy itt vagyunk a szezon végén, azért ez megkerülhetetlen kérdés. A nyári szünet nagyon jól jön a játékvezetőknek, és ebben biztos vagyok. Volt olyan, hogy nagyon feltelítődtél így lelkileg egy szezon végére, hogy már a durranási pontig elértél, és úgy érezted, hogy már több konfliktus nem kíván most a lelked, a tested?
Nem, tehát igazából én sose volt olyan, hogy vártam volna azt, hogy jaj, már csak vége legyen, mert most már ez a 20 meccs, amit lenyomtam. Nem, tehát ez egy ilyen, sőt, hát ha szigorúan vesszük, akkor azt szerettük a legjobban, hogyha nincs is szünet. Tehát most, hogyha valaki nem képes a szombati meccset egy-két nap alatt kitörölni, akkor igazából nem is alkalmas erre a szerepre. Tehát én úgy gondolom, hogy az a normális, hogyha szombaton van egy meccs, még vasárnap foglalkozol vele, még hétfőn még visszajönnek, de már kedden már azért inkább üríteni kell, hogy szerdán mondjuk már ténylegesen már csak arra koncentrálunk, hogy a következő meccsen mi lesz. Tehát, hogyha valaki ezeket a tapasztalatait, a negatívumokat átviszi több mint egy hétig, tehát magába hordozza, akkor az befolyásolja a következő mérkőzését is. Tehát aki ezt nem képes üríteni, tehát ugye hányszor halljuk azért meccsek után is a játékos mit mond, lefújás után 5 perccel, készülünk a következő meccsre. Hát egy kicsit azért furcsán hangzik,
dolgozzuk fel,
igen, általában azért vereségek után szokták ezt mondani, hogy készülünk a következő meccsre, hogy ne is ezzel foglalkozzunk. De valamilyen szinten a fociban, aki dolgozik játékvezetőként, azért hasonlóan kell tudnia üríteni pár napon belül.
Ez az ürítés ez azért is érdekes, mert írtad a könyvben is, vagy könyvedben is ezt az önreflexió fontosságát, meg hogy akkor hogyan gondolsz erre vissza. Inkább előrefelé vagyok kíváncsi erre. Mikor tudtátok, csütörtökönként tudtátok meg körülbelül a következő heti Bajnokok Ligája küldést?
Hát ez azért több fázisa volt ennek. Tehát általában azért 3 héttel előtte már tudtuk, hogy lesz meccs azon a héten. Utána megtudtuk azt, hogy most kedd vagy szerda, az már ugye befolyásolta azt, hogy általában főleg a vége felé, amikor keddi meccsen volt, én már azért nem szerettem hétvégén vezetni, pont azért, hogy ne sűrűsödjenek össze a mérkőzések, se mentálisan, se fizikálisan, és magát a meccset azt egy héttel korábban
tudtuk. Egy hét, aha. Mert akkor ott a hétvégén, hogyha volt feladat mégis, akkor azért most tudtál egy, mit tudom én, Inter-Bayern küldésről, akkor ugyanolyan tiszta fejjel voltál képes levezetni a hétvégi meccset?
Hát szerintem ez olyan dolog, hogy ha te most kimennél futballozni, most így kimennénk ide a szép napsütésbe, szerintem biztos, hogy a foci közben elfelejtenéd azt, hogy most éppen milyen határidőid vannak, a gyereknek most éppen tetanuszt kell adni, vagy sem, vagy a klímát meg kell javítani, vagy sem. Tehát meccs közben én azt gondolom, hogy aki másra gondol, ott valami probléma van. Biztos, hogy van olyan, ugye sokszor volt régen a magyar fociban is, amikor nem fizették a játékosokat, és hónapokig ugye nem volt fizetés, biztos, hogy az egy olyan zavaró tényező, amiben bezavarhat. De alapvetően szerintem ez nagyon-nagyon ritka, hogy aki igazán futballista, még akár mondom amatőr szinten is, szerintem meccs közben elfelejti, hogy amúgy mi a helyzet.
Hát meg minden olyan tevékenység, igazából van
és bocsánat, és ugyanez volt velünk is, hogy persze most én gondolkodhattam volna az, hogy mi lesz velem 3 nap múlva, vagy 4 nap múlva, de nem volt rá erre idő, mert egy meccs annyira nagy koncentráció a bírótól, hogy egyszerűen nincs rá időd. Még és a másik, bocsánat, valamikor lehet, hogy beugrott, mondjuk volt egy szöglet, eltelt 30-40 másodperc, és akkor egyszer beugrott, aha, hogy hú, nem sokára megyek. De ennyi, mert jön a szöglet, és utána már figyelni kell.
Bocs, itt még egyetlen egy kérdés, hogy az jutott eszembe nekem is mond, hogy általában ugyanígy, amikor műsort vezetek, vagy kommentálok, akkor abszolút nem jut eszembe semmi más. Egyetlen egy dolog volt, ami ezt nálam átütötte, és ez nálad is egy nagyon fontos téma, a fájdalom. Tehát amikor a sarokfájdalmam volt, hogy te a porckorongoddal szenvedtél elég sokat.
Is. Vagy azzal sok is. Mindennel, igen.
Tehát olyan volt, hogy például a játékvezetés közben ez átütötte azt a szintet, hogy hú, oké, figyelek erre, ami itt van, de ez most rohadtul fáj.
Hát a vége felé már persze. Tehát azért általában, aki futballozott komoly szinten, biztos, hogy eljut egy olyan pontra, amikor már fizikálisan nem esik neki annyira jól az edzés, vagy a mérkőzés. Ugye nekünk a pályafutásunk sokkal hosszabb, tehát azért mi 40 fölött is tudunk még meccseket vezetni, de hát ennek megvan az a hátránya is, hogy hát azért 40 fölött az ember már nem úgy nem úgy mozog, és nem úgy érzi a testét, mint korábban. Úgyhogy van ilyen, és ez is gyorsította meg az én befejezésemet, mert már kicsit több volt a fájdalom, mint amennyi jól esett volna, és úgy gondoltam, hogy...
Milyen szofisztikált megfogalmazás.
Igen. Egy kis fájdalmat azért elvisel az ember, tehát hogy kicsit fáj, kicsit... Ha most meccs után egy napig nem esik jól a felkelés, meg a kocogás, meg a séta, azt még elviseled, de amikor a második, meg a harmadik napon is már gond van, meg minden edzés után az a kérdés, hogy mi lesz holnap, akkor már meg kell gondolkodni, hogy kell-e ez az embernek.
Még egy utolsó dolog ehhez a lelki és mentális újratöltődéshez. Nagyon-nagyon érdekel, hogy ez hogy működik a gyakorlatban. Egy mérkőzést, egy-egy sérelmet, egy-egy szituációt egy nap alatt, két nap alatt földolgoz az ember, de hogyan teszi ezt? Most nyilván nem a technikai részletei izgatnak, mert gondolom, hogy visszanézitek a meccset, de lelkileg hogyan lehet földolgozni ezeket a meccseket és az eseteket és a különböző konfliktusokat konkrétan?
Hát igaz, ezt jól mondod, hogy én is mindig visszanéztem a meccset, ugye mi sem nagyon tudunk aludni a meccsek után, ugyanúgy pörgetjük a meccset végig, hiszen az egy óriási, az egy 90 perc óriási intenzív adrenalin feladat, és mi se alszunk a meccsek után, és én akkor a legjobb, mikor hazamegy az ember hajnali 1-2-kor, és akkor hát mit tud csinálni, visszanézem a meccset, és akkor az pont jó, mert akkor már hajnali 3-4 van, már kellően fáradt az ember, de legalább már megnéztem a meccset, és már nagy meglepetés nem tud érni. Most, hogy történik ez a mentális felfrissülés, meg feldolgozás? Hát, igazából erre nincs módszer, mert ezt mi magunktól alkalmazunk. Ez egy öngyógyító folyamat, senki nem mondja el, hogy most mit kell csinálni.
Hát, hogy az ember játékvezető párt választ magának, és akkor könnyebben át tudja beszélni a hasonlóan átélt szituációkat.
Én azt gondolom, hogy ez már hamarabb kell. Tehát ugye a Katival 10 éve vagyunk együtt, de már korábban is, hogyha valaki ezt az elején nem képes ezen túllendülni, akkor nem is hosszú ideje ezen a pályán.
De gondolom az azért segített, hogy nagyon hasonló dolgokat tapasztalt ő is.
Ja, persze, hát igazából az a szerencs, hogy mind a ketten ilyen nagyon, hogy mondjam, tehát nagyon e köré építettük az életünket, és hihetetlenül szorgalmasak vagyunk, lehet mondani a jelen időben, bár én már nem vagyok ugye aktív, tehát nagyon szorgalmasak vagyunk abban, hogy minden érdekel minket a játékvezetésben, mindent megnézzünk, mindent kielemzünk, tehát nagyon napra készek vagyunk. Ez azért nehezebb lenne úgy, hogyha játékvezető lenne valakinek a párja, de az nem lenne ennyire benne a mindennapokban.
Igen, még azt is nézzétek, hogyha a Freiburg Mönchengladbach meccsen valaki hülyeséget mond a
stúdióban. Pont véletlenül oda volt kapcsolva, mert pont jobb meccset nem találtam, mint a Freiburg Gladbach, és akkor ugye volt is ugye olyan szitu, ami érdekes volt, és még pont elcsíptem, amikor elemeztétek, és akkor ugye kipattant a szemem, hogy na, játékvezetésű elemzés, na vajon mit mondtok?
És nem egészen azt, amit kellett volna.
Én azt gondolom, hogy olyan lehet, hogy valaki mondjuk máshogy ítéli meg. Tehát egy lökés, aha, lehet, hogy neked elég egy fal, 11-eshez lehet, hogy neked nem, de
egyébként annyi titkot elárulok, hogy van bent egy friss szabálykönyv mindig a stúdióban, a félretéve, és azt mindig...
De az asztal alatt, ne billegjen az asztal, vagy miért? Vagy használjátok
is. Miért annyira úgy tűnik, hogy nem használjuk? Nem, hát mindig visszaszoktuk ezeket lapozni, hogy pontosan hogyan van betű szerint a szabály. Az aztán, hogy mi hogyan értelmezzük itt, ez a kérdés.
Ha rossz dolgot nézel, akkor...
Nem, az a baj, itt az,
hogy... Nem tudom, hogy mi.
Itt az a baj, hogy mondom, tehát azzal nincs gond, hogyha máshogy értelmezed, de a szabály...
Nem látod.
De nem látod, igen. Nem látod, mit kell nézni. Tehát nem látod, mit kell nézni, hogy nehéz jó döntést hozni, igen.
Visszatérve egy kicsit erre a sérülésre, meg a fáradtságra, hogy fordulhat elő az Európában, hogy például az NBA-ben nyilván a kisebb fizikai megterhelés miatt, de nagyon sokáig látjuk a játékvezetőket meccseket vezetni. Európában, mint hogyha a Bajnokok Ligájában nagyjából 5-10 év lenne az, amin belül egy játékvezető ott maradhat a top szinten, de egyébként is nagyon komoly a fluktuáció, tehát folyamatosan cserélődik ez a gárda, akár az elődöntő döntő, vagy a 8-as döntő környékén is már mindig változik ez. Miért van? Nem lenne egyszerűbb az, hogyha sokkal elfogadottabb lenne egy játékvezető, és több ideig tudna ott a toppon maradni?
Hát ugye mindünk ki abból, hogy azért ahhoz kell egy nagy tapasztalat, hogy valaki odáig eljusson. Tehát azért itt azért 20 éves fiatal srácokat nehéz elképzelni azért BL-ben, ahol 50 000 néző van a stadionban. Ezért ugye olyanokra bízzák a komoly meccseket, akiknek kellő tapasztalata van a hazai meccseken, onnan kinövik magukat Európába, és onnan beérnek addig.
Ez ugye, teljesen logikus.
Tehát magyarul én azt gondolom, hogy én ugye 32 voltam, amikor a BL-be fújtam, tehát mondjuk azt, hogy 30 éves kor előtt nem realitás, hogy valaki komoly szinten.
Talán azt hiszem Michael Oliver vezetett 29 évesen.
Hát, de 30 körül vagyunk, tehát igazából azt mondom, hogy 21-22 évesen azért nem jellemző. Uh-huh. Tehát kell egyfajta érési folyamat, egyfajta tapasztalat, és azt nem lehet megszerezni, mert gondoljuk bele, a spanyol játékvetésről beszéltünk korábban. Ha jól tudom, 30 ezer fölött van a spanyol bírók száma. Tehát ott elérni a top 20-ba, gondoljuk bele hány év. Tehát hány évig kell neki a hetedosztály, hatodosztály, és így tovább fölfelé jönni, hány meccs, hány hétvége, hogy elérjen. És ezért kell azt, hogy egy 30 éves korán előbb azért nem jellemző, hogy oda kerülsz. Mondd ezt a 10 évet, körülbelül 10 év a kifutása, igen, egy top bírónak, mert utána elérkezik az, hogy 40-45, és akkor jönnek az, hogy már azért nem úgy működik a tested, és az a probléma, hogy persze össze lehet hasonlítani más sportágokkal, de azért, ha megnézzük, hogy mekkora a pálya, milyen hosszú a játékidő, tehát messze a futball a legintenzívebb, hogy nekünk ott kell lenni közöttük, ugye most, ha csak a vízilabdával hasonlítjuk össze, ugye, hát teljesen más a fizikai jelenvétel. Kézilabdában is sokkal kisebb a pálya.
Jó, de akkor Viktor, akkor ne az NBA-jel hasonlítsuk össze, hanem a Premier League-gel például. Hát hogyan létezik az, hogy Jonathan Moss még mindig tudja teljesíteni a fizikai...
Martin Atkinson.
Ez egy érdekes kérdés, ezen mi is gondolkodtunk a magyar kollégákkal, mert hát most mindenkinek van nyugja. Tehát hogyha amikor beszéltem az egykori kollégáimmal, mindenki panaszkodik, hogy már ez fáj, az fáj, meg a fiatalabbak is.
Tehát meg azért John Moss azért szemmel láthatóan elég komoly túlsúlyjal végzi ezt a tevékenységet, és amikor jönnek ki a kocogva a játékos kérdő, már gyöngyezik a homlokon. Tehát, most nem akarom kipécézni, csak hát mint a jelenségre akarom fölhívni.
Így van, na, és azt akarom mondani, hogy pont emiatt én kommunikáltam az ő edzőjükkel, egy Simon nevű sráccal, aki már legalább 10 éve edző az angol Premier League bíróknál és az UEFA-nál is, és pont ezt kérdeztem tőle, hogy ez hogy van, hogy Angliában az átlagosnál is sokkal magasabb a korosabb, tehát mondjuk a 45 pluszos, sőt, ott már van 50 pluszos is, ugye?
Hát igen,
bíróknak a száma. Szerintem 50 pluszos nincs sehol, csak Angliában, nem tudok róla, most pontosan nincs róla információm, de nehezen tudom elképzelni, 50 pluszos lenne.
Talán ott,
vagy nem mondom, 73-as, és már bajta.
Ja, aha,
tehát én azt gondolom, hogy a 45 pluszos még lehet egy-két ember, aki úgy ki tudja tolni a pályafutását, 50 pluszos az már szerintem egy csoda kategória, de Angliában ennyi csoda van, azt nem tudom, hogy csinálják, és ezt kérdeztem meg Simontól, hogy mondja már ez, hogy van is. És igazából ő azt mondta, hogy az ottani fizikai szintek, azok megfelelnek a FIFA fizikai szintjének, de ennél azért már sokkal magasabb szinteket szoktak teljesíteni Európában, tehát a spanyol bíróknak biztos, hogy magasabb a szintje, tehát én most láthatatlanban beszélek, de szerintem a spanyol szintet ezek a kollégák nem tudnák megfutni. Már az UEFA szint is kérdéses, mert az is egy sokkal intenzívebb fizikai teszt. Én azt gondolom, hogy itt a kulcs az, hogy az angol fociban, vagy az angol játékvetésben inkább annak van nagyobb hangsúlya, hogy tapasztaltak legyenek. Hogy tényleg ne ijedjenek meg, hogy minden héten ugye komoly téttel bíró meccseket kell vezetniük.
Igen, de bocs, ne haragjuk, hogy emiatt félbeszakítalak, csak a tapasztalatba akarok belekapaszkodni. Tehát, hogy jó helyezkedéssel tudod azt ellensúlyozni, hogy mondjuk nagyon távolról látsz egy esetet? Most csak nagyon egyszerű, laikus kérdés.
Hát most, aki 20 éve vezet meccset a legmagasabb szinten, persze már el tudja adni azt, hogy tudja, hogy mikor, hol kell lennie, de azért sokszor azért lehetetlen nem közel lenni. Tehát egyszerűen valamikor már azért ítél az ember rosszul, mert nincs közel. Uh-huh. És a másik pedig, én azt gondolom, hogy azért 45 fölött azért már kicsit az ember kezd tompulni is. Tehát amikor lehet, hogy még odaérsz, de már gondolkodni nem tudsz olyan gyorsan. És azért én sokszor láttam azért olyan kollégákat 45 fölött, akik már kicsit már látszott, hogy mintha fejbe is megkoptak volna. Tehát lehet, hogy fizikálisan még megy a gép, még azért...
Te éreztél magadon ilyet egyébként? Hogy egy döntés nehezebben hozol meg?
Hát magán az ember nehezebben érzi. Tehát ezért hagyják abba, szerintem nehezen játékosok is, meg bírók is, mert ők... Ugye van egy olyan én képünk belülről, hogy hát én még fiatal vagyok, én még bírom, csak ezért jó az, hogyha van egy olyan visszacsatolás kívülről, hogy amikor mondják, hogy hát már azért úgy nem az igazi. És én ezt nem akartam megvárni, tehát pont ezért is volt az, hogy amikor én már ilyen 43-44 voltam, ott már azért úgy bennem már azért felmerült az, hogy úgy nem kell ezt azért úgy a véletekig feszíteni, mert a végén csak az van, hogy mikor visszanézi az ember magát a tévébe, akkor már azt mondja, hogy hát ez már nem az, amit úgy a fejembe elképzelek magamról.
Összemernéd hasonlítani a játékosokra és a játékvezetőkre helyeződő, vagy helyezett háruló nyomást egy meccsen?
Hát alapvetően nagyon sok hasonlóság van. Mindenki, ugye, mit vár a szurkolótával a játékostól, hogy nyerjen, ugye. Ha nem nyer, akkor azért nem örülnek a szurkolók, de azért gyorsan megbocsátanak, mert ugye előtte sok pozitívum volt. Ugye milyen a játékvezető megítélése? Hát nehezen bocsátanak meg, ha hibázik, és mindig arra emlékeznek a negatívumra. Tehát sokkal rosszabb helyzetből indulunk mi ki, mert ugye mindig a negatívum marad meg az emberekbe, plusz még hozzájön a adott meccsnek a jó-rossz döntései, általában mindenki a rosszra emlékszik csak. Tehát alapvetően azért nehezebb szerintem a játékvezetés, mert mindig csak a negatívum marad meg benne. És ráadásul az ellenőrzés is olyan, hogyha a bíró ellenőr bejön egy meccsen, a pozitívunkon gyorsan átsikkad.
Azt egyébként nem írtad meg az életrajzi könyvedben, de nagyon kíváncsi vett. Ez szerepelt benne, hogy előtte hoztál nem tudom hány jó döntést. Igen. Van olyan a játékvezetői döntések között, ami kifejezetten bravúr, amire hogy szívesen megtapsolnád magad?
Na,
egy jó előny szabály?
Pont ezt mondom, hogy mi is ilyenek vagyunk a saját magunk, a játékvezetők is, hogy mi is elfelejtjük a pozitívumokat. Hát most biztos, hogy tudnék felsorolni 5-10 ant, hát többet is, rossz döntést, ami megmaradt, hogy ott is rám írtak egy büntetőt, ott is elmaradt egy kiállítás. De azt mondanád, hogy sorolják föl 10-et, ami jó volt.
Mondj egyet.
Hát ez az, hogy milyen olyan bravúr, hát most mi? Hát az a dolgom, hogy kimenjek és jó döntést hozzak.
Világos, csak ez nyilván van a jobb a jó döntésnél, nem? Tehát, hogy ez a, amikor te észrevetted, hogy itt érdemes előszabály.
Ha nem is a jó döntés, akkor talán egy olyan, hogy valaki oda ment meccs után, valaki emlékezetes, megköszön.
Ez azért ritka, hogy azt mondja valaki, hogy Spori ez jó befújta. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy mi magunk is ilyenek vagyunk, a játékvezetők is, hogy a pozitívumot úgy elsikkadnak, az ellenőreink is olyanok, hogy általában, ha lejön egy meccs, akkor hát lejött a meccs, normál, könnyű meccs volt. Ugye? És ugye azt nem veszük észre, hogy mennyi munka volt ezzel, hogy az normális legyen, viszont a negatívumokat azt könnyen megtaláljuk, hogy ott azért egy helyezkedés, ott azért egy téves bedobás.
Egy dolog, hogyha ezt egy ellenőr meglátja, de manapság azért a közösségi média elterjedésével sokkal több az olyan hang a közösségi médiában is, aki csak észrevesz egy játékvezető ítéletet, és az alapján mond véleményt, miközben ott egyáltalán nincsenek tisztában a mögötte levő tartalommal és felkészüléssel és egyebek. Ennek mekkora veszélyét látod, hogy ez milyen hatással lehet nem csak a profi futballra. Ezt pont azért mondom, mert hogyha azt látja egy ember a Twitteren, Facebookon, Instagramon, hogy szidnak egy játékvezetőt, akkor ő ezt egy normának tartja, lemegy az amatőr meccsre, és ott a vagy nagyon fiatal, vagy nagyon idős, vagy bármilyen játékvezetőt normálisnak tartja, hogyha szidják, kritizálják és támadják.
Ez így van, de hát ez így is volt régen is, hogy sajnos a játékvezető mindig kapott hideget, meleget.
Igen, csak még amikor kezdted a pályafutásodat, akkor még szerintem a szemüveget a bírónak volt talán. És aztán ez egy kicsit ez csúnyult.
Száz éve még így lehetett, de hát én visszagondolok a 90-es években, hát azért ott is volt már minden.
Nem a három hülye volt a legcsúnyában, mint
nem, nem, kiabált. Tehát ez egy teljesen más kultúra, tehát azért itt beszélgetettünk sok mindenről kultúrált körülmények között, de hát azért egy futball közeg az teljesen más. Ez nem egy normális közeg. Pont most voltam kint tegnap egy megye egyes mérkőzésen, és pont egy fiatal játékvezető vezette a mérkőzést. Szerintem nagyon jól vezette. Persze, ott is lehet találni ezt-azt, amiket lehet fejleszteni, főleg mert egy 20 éves srác volt. Tehát 20 évesen még nem lehetne őt bedobni egy komoly mérkőzésre, mert még nincsen készen, még az iskolába jár, hogyha így lehet fogalmazni. De hát ott is azért kapott a szurkolóktól, akik lehet, hogy ezeken a kommenteken, vagy ezeken az információkon nőnek fel, hogy sikk azt mondani, hogy hülye, és nem azt értékelik, hogy igen, ő oda mer állni 20 évesen felnőttek közé, és arra áldozza a hétvégét, hogy levezeti azt a meccset, hanem ugye ilyen-olyan, miért nem fújt itt, miért nem fújt ott, miért nem sárga itt, miért nem sárga ott, ilyen kritikákat kap. Tehát sajnos ez mindig is így volt, hogy nem azt értékelik az emberek, amennyi munka van abban, hogy jó, 20 évesen már olyan szinten van, hogy ki tud állni, felnőtt meccset levezetni, de szerintem ez ilyen a játékosoknál is. Most mi tudjuk, hogy mennyit edz egy játékos? Ott vagyunk az edzések.
Csak azt a nagyon kis szeretet látjuk, hogy, amit a meccs.
A pályán, és hogyha a pályán nem teljesít jól, akkor azt mondjuk, hogy hát ilyen játékos, hát, és holott lehet, hogy neki is megvannak a fájdalmai, mert lehet, hogy neki is van olyan problémája, ami minden edzésen befolyásolja, megvannak a problémái, hogy most bekerül, nem kerül, hogy tartja el a családját, tehát az lehet, hogy nem a legmagasabb szinten, ott már gondolom, ilyen problémák nincsenek, de az általában mindig csak azt látjuk, hogy ha egy zenész föláll a színpadra, hogy énekel. A játékos kimegy a pályára, hogy teljesít. És alapvetően ilyen a világ, hogy a teljesítmény számít. Szép világ lenne, hogyha mindenkinek a felkészülését pontoznánk, és nem azt, hogy éppen, hogy szerepel a csapat.
Azt tudjuk rólad, meg beszéltünk is erről, meg a könyvedben is szerepel, hogy nagyon szenvedélyes focirajongó vagy. Olyan előfordult veled, hogy szittál bírót?
Nem, mert ugye... Mert
ezt nem hiszem el.
Ez kiölődött belőlem, hogy így az ítéleteket...
Gyerekként utoljára.
Gyerekként sem, mert ott meg...
De ott meg az édesapád miatt.
Hát igen, tehát azért annyira lojális szerintem voltam, hogy nem szittam. Meg nem is érdekeltek különösebben akkor a játékvezetők. Tehát amikor Tatabányán kijártam a meccsekre, ilyen 12-3-4 évesen, akkor már egyedül jártam a meccsekre, mert Fatter sose akart kijönni velem. Nem is ismertem, nem is foglalkoztam a bírokkal. Annyit tudtam, hogy a Hartman Lajost ismertem. Nem tudom miért, de ugye mindig kivágtam a cikkeket, és láttam, hogy a Lajos bácsinál mindig rengeteg sárga-piros lap volt, és tudtam, hogy a Hartmannál sok lap van. Ezért tudtam a Lajos bácsi nevét csak. A többiekkel nem is nagyon foglalkoztam. Egyszer még arra emlékszem, hogy akkor abszolút nem voltak divatok, vagy nem volt divat a színes mez, és a Tatabánynak volt egy nagyon-nagyon sötét kék meze, majdnem fekete volt, és egyszer a játékvezető, a Rigán Gyuri volt, és ő piros mezbe jött. Tehát majdnem olyan volt a fekete, mint a sötétkék, és akkor piros mezbe kiment, és teljesen olyan, ilyen mint a forradalmi idő volt.
Rendszeridegen.
Ja, és akkor utána eltelt pár év, és akkor vezették a színes mezeket.
Igen, az... Te már nagyon sok színű mezben vezettél, hát, sárgában, zöldben.
Hát most már mindenféle. 94 óta vezették be ugye a színes mezeket, és utána már divat lett ugye ez, hogy minél többféle, és már a BL-ben is már minden évben új garnitúra volt. Volt olyan, hogy fehér mezünk is volt, tehát egyszer a Manchesterbe vezettem egy fehér mezben. Tehát ez teljesen extra, hogy fehér mezbe vezett a játékvezető.
Valaki akart veled mezt cserélni? Játékosok között. Ilyenem még nincs.
Tényleg olyan volt egyébként, hogy... Nem játékosok, hanem bárki, hogy elkért.
Játékos volt egy-kettő. A Kecskeméten volt egyszer a Bebeto nevű játékos, nem tudom, emlékeztek-e rá. Ő mondta, hogy...
Hát, nagyon jó csatár volt a 94-es VB-n.
Nem ő, igen, a névrokona volt maximum, igen. Kecskemétben nem fért be ő, a brazil. Úgyhogy ő volt olyan, aki Kecskemét egyszer csak mondta, hogy elkérni a mezemet. Hát... Csak úgy az a különbség, ugye hát ezeket gondolom nem tudjátok, hogy azért a játékvezető nem úgy van, hogy most minden meccsen kap egy
mezt,
hanem igazából mi kaptunk egy hosszút, egy rövidet, és akkor ennyi volt igazából két évre a szerelésünk. Nekünk annyi volt szerencsénk, hogy mi kaptunk a FIFA-tól is, az UEFA-tól is, és hogyha pont ezek a garnitúrák ugyanazok voltak, akkor valamelyikből volt mondjuk 3-4.
De például a FIFA badge
logót,
azt nektek kellett fölvaratni? Vagy azt
hát úgy... ez is egy érdekes történet, mert hát ugye az évszámos. Tehát ugye ezt nem lehet ugye rávasaltatni, mert akkor az egész mez az ugye egy éve később már kuka lenne. Tehát ugye nálunk ki kell találni ezt a két oldalú ragasztó.
Ó,
és mint a bútor, nem tudom, hol vagy, a bútorboltba szokták venni,
igen,
vagy
ilyen hát,
nagy áruházba, igen. És akkor az volt, hogy hát ráragasztani, meccs végén le, és akkor jövő héten nem a sárgára tesszük rá, hanem a pirosra. És akkor így ment a matek, hogy kinek van ragasztója, és akkor ott ilyen barkács szakkör volt mindig az öltözőbe, hogy ugye kivágjuk a ragasztót, és akkor úgy rátesszük. De lehetne úgy is, hogy megnyomjuk, rávasaljuk, aha, és a FIFA pilotnál egy évig élne az a mez.
Aha. Itt veled kapcsolatban nyilván ezt most szerintem mindenki tudja, aki figyeli a híreket, hogy a Bolgár Labdarúgó Szövetségnél tevékenykedsz, milyen a munka?
Érdekes, nagy kihívás az, hogy bekerülsz egy olyan közegbe, amiről fogalmad nincs, hogy hogy működik, tehát olyan, mint hogyha te most átmennél egy másik országban egy tévé vagy rádió csatornához, tévé vagy rádió, de teljesen más, tehát teljesen mások a viszonyok, teljesen mások a szokások, és ezeket ugye szép lassan meg kell tanulni. Tehát nem úgy működik, hogy kimegyek és tudok mindent, hanem igazából...
Angolul kommunikálsz egyébként?
Angolul. Nagyon jól beszélnek a bolgárok angolul, tehát meglepően az utca emberével is, amikor bármikor 2-3 szót mindenki tud angolul. Ez Oroszország után az nagy meglepetés, mert ott azért abszolút nem volt ez jellemző. Persze a fővárosban lakom, tehát igazából ott lehet, hogy jobban jellemző az, hogy tudnak kommunikálni. De mondom, ezt is meg kell tanulni sok mindent, hogy milyen az élet maga. De hát a játékvezetés meg a futballon belül is rengeteg információt fel kell szedni először, hogy utána én tudjak adni nekik az én tapasztalatomból.
És vannak már olyan fizikai állapotban a bolgárbírók, mint a spanyolok?
Még nincs, de már azért kicsit feszítjük a húrt, tehát próbáljuk azt a fajta fizikai elvárásokat megkövetelni tőlük, ami hasonlít már az UEFA-nál meglévőhöz. A spanyolok ennél még följebb járnak, tehát a spanyolokat nagyon nehéz lesz bárkinek utolérni, mert ott már az utóbbi 20 évben ugye ezt csinálták. Látszik is az eredménye, mint mondtam a meccseken. De mi próbálunk az UEFA-hoz hasonlítani egy kicsit. Ennek lesz egy olyan következménye, hogy aki nem edz annyit, vagy nem olyan képességű, az lehet, hogy elhullik. De hát igazából ez a versenysportnak a lényege, és a játékvetés is egy versenysportnak kellene, hogy lennie, hogy aki a legjobb, az maradjon, hiszen arra van szüksége a futballnak, a legjobb asszisztensre, meg a legjobb játékvezetőre.
Lesz bolgár bíró a közeljövőben, top kerettag?
Hát ilyen szempontból egy picit jobban állnak azért a bolgárok, mert most is van egy olyan kerettag, a Kabakov nevű játékvezető, aki a VB-re esélyes. Igaz, hogy a bőkeretben van csak benne, de legalább benne van a bőkeretben, és valamennyi esélye van. És ugye viszonylag még egy fiatal játékvezetőről beszélünk, ugye 36 éves, így még azért van benne.
Ebben te egyébként tudsz segíteni, mert elég kiterjedt kapcsolatrendszered van, hogy vagy kell itt egyáltalán lobbizni, vagy nyilván nem csak a teljesítményen múlik az, hogy hát, azon főleg, de meg kell találni a megfelelő csatornákat.
Hát én úgy gondolom, hogy alapvetően a legjobb jobbi az, hogy jó vezesse a meccset a játékvezető. Tehát hogyha jó vezeti a meccseket, akkor senkinek nem kell senkié lobbiznia. De persze, hogyha van 2-3 hasonló képességű játékvezető, akkor hát azért nem árt, hogyha beszélünk egy-két kollégával. Szerencsére igen, tehát azért nehéz olyan országot mondani, ahol ne lenne kapcsolatom, és ne tudnék esetleg elérni bárkit, hogyha valami kérdésem van. Például pont a mai nap ugye beszéltem a görög bíroknak a főnökével, Klettenberggel, vagy a kuvaiti bíróknak a vezetőjével.
Furcsán hangzik.
Ja, hogy görög és Klettenberg, beszél vele a magyar kassai, aki Bulgáriában dolgozik. Vagy beszéltem például ma a kuvaiti bíróknak a vezetőjével, aki egy amerikai német, aki a FIFA-nak dolgozott. Tehát egy jó multikulti ez az egész. Úgyhogy vannak csatornák, és igazából ez nem úgy működik, hogy most valaki fölemeli a telefont, és akkor azt mondja, hogy tehát ő neki kéne menni, és akkor holnap meg ő megy. Hanem ez egy hosszú évek folyamata, amikor tartani kell mindenkivel a kapcsolatot, és amikor lehet a jó dolgokat elmondani az emberekről, és utána ő oda megy, mondjuk ez egy görög bajnoki meccs. Ha ő 3x3 alkalommal falsot vezet, akkor a legjobb lobby, a legjobb szándékeren sem lehet őt támogatni. Tehát azt szoktuk mondani a játékvezetésben, hogy a vonalig tudunk segíteni, a vonalon belül már nem.
Nagyon magasra dobtad ezt a labdát, úgyhogy nem hagyhatom ki a kérdést. Kassai Viktor miért a bolgár labdarúgásért, vagy játékvezetésért dolgozik?
Hát mert onnan kaptam egy nagyon jó ajánlatot és egy lehetőséget, hogy ott dolgozzam. Úgyhogy az orosz...
De értette, hogy miért kérdeztem ezt? Tehát, hogy miért nem Magyarországon dolgozol?
Hát jelenleg még nem adottak a feltételek, mert a körülmények valószínűleg erre. Én örülök annak, hogy kaptam ezt a lehetőséget. Oroszország után ugye egy pár hónap maradt csak ki, és utána jött egy másik szövetség, egy külföldi szövetség, ahol azt gondolták, hogy én tudok segíteni. És én azt gondolom, hogy ez sokkal nehezebb feladat, hogyha egy külföldit oda hívnak, hiszen ez olyan, mint egy szövetségkapitányi poszt körülbelül, hogy a legjobb bírókkal kell foglalkozni, és szerintem ez egy nagy dolog, hogy egy magyart, magyart hívnak ide. Edzőként nem sok, ugye magyar edző van külföldön, játékvezetői menedzser sincs sok. Igazából csak a Ring Gyurit és magamat tudom, akik külföldön dolgoznak a magyar játékvezetésből. És szerintem ez egy nagyon jó tanulási folyamat.
Hogy... Jó, de azt leszögezhetjük, hogy ez most nem kell szerénykedni, ez nem a magyar játékvezetés siker, ez a te, vagy a ti sikeretek.
Hát, de valamilyen szinten én is a magyar játékvezetés terméke vagyok, tehát hosszú évek alatt engem dobott ki a magyar játékvezetés, tehát nem lehet azt mondani, hogy én most egy ilyen különálló test voltam, és én csak magamtól kerültem oda, ahova. De visszatérve az eredeti kérdésedre, itt kaptam lehetőséget, mert ott voltak olyan igények, hogy rám volt szükség, hogy azt nem tudom, hogy most ez változik-e majd a jövőben, és most merre visz az utam, hogy éppen majd Afrikába, Ausztráliába, ahol, de bocsánat, azért ne felejtkezzük el, mert tényleg van olyan játékvezető szakember, aki dolgozik külföldön, a Fábián Mihály, szerintem emlékeztek rá.
Persze.
Ő Ausztráliában dolgozik már 5-6 éve, és ő benne van a játékvezetés sűrűjébe, tehát igazából hárman vagyunk a tehát Ring, Fábián, Kassa, így vagyunk hárman külföldön. És szerintem külföldön azért sokkal nehezebb feladat, mert amit mondtam, nem ismerjük a közeget. Tehát rengeteget kell tanulni, és nem automatikusan van benne a fejedben az, hogy mi hogy működik.
Még itt a zárásként nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy nem azt akarom, hogy állítsál föl mindenképpen egy sorrendet, de hogyha meg kéne nevezned jelen pillanatban a legjobb bírókat, akár a te ízlésed szerint világszinten, akkor kiket mondanál? De akár kérdezhetem úgy is a kérdést, hogy szerinted ki fogja vezetni az idei BL-döntőt?
Vagy úgy is, hogy Matteulához után ki a második legjobb játékvezető?
Hát ugye mindig az teljesen más kérdés, hogy ki a legjobb, vagy kik a legjobbak, meg ki vezeti a BL-döntőt. Mert ugye a BL-döntőt általában egyszer adják oda valakinek. Ugye én is így jártam, amikor ugye 11-ben vezettem a BL-döntőt, 35 évesen, és akkor mondták, hogy hát neked már nem tudunk mit adni, mert ugye csak egyszer lehet egy ilyet, és hát most BL döntő után már nem adhatunk neked Európa Liga döntőt. És akkor
hát Kőpersznek adtak például.
Igen, mindig van, amikor megtörik a szabályt, de tehát az, hogy kivezeti a BL döntőt, az sokszor azért az is befolyásolja, hogy milyen csapatok vannak, és hogy az a...
Meg ki volt a negyedik játékvezető az előző BL döntőn? Nagyon sokáig azt figyeltem, hogy így.
Nem? Az is változik. Általában a tartalék az a most már elitbíró, de azért inkább az alja. Tehát az elitnek az alja, aki lehet, hogy sose fog eljutni oda, de legalább tartalékét jusson el.
Csak arra emlékszem, hogy 14-ben Kőpersz volt a játékvezető, Csakira a tartalék, és a következő évben.
Hát, az egyszerű alkalom volt. Úgyhogy, tehát azt, hogy kivezeti...
Én már mindjárt tendenciát.
Kivezeti, ugye azt le, azt, ilyenkor mindig olvassa az ember a küldést, hogy most is látjuk, hogy a Kovács István vezeti az egyik elődöntőt, a másikat pedig a lengyel Márcsinyák. Tehát valószínű, ők a döntőre már nem kerülnek oda. Ugye most a Makeli ugye a sokak szerint a nagy favoritja a BL döntőnek. Ki tudja, hát most azért ez, általában ez nem egy olyan, hogy egy emberre rá lehet tenni mindent, mert az UEFA is szembesülhet olyan problémával, hogy lesz egy sérülés, egy betegség. Főleg most ugye ebben a helyzetben egy pozitív teszt, az bármikor romba dönt bármilyen küldést. És ugye ez nem olyan, mint egy csapatnál, hogy kiesik a center, és akkor semmi baj, akkor hozunk a kettes csapatból hármat, hanem itt akkor tényleg hát akkor azért lehet vakarózni, hogy kivezesse akkor a BL döntőt. Tehát ez egy nem egy könnyű kérdés. Az, hogy kik a legjobbak. Hát, igazából mindig, ahogy te is mondtad, mindig változik a játékvezetés. Sokkal gyorsabban változik, hogy nem az van, hogy 20-30 évig ugyanazok fújják a meccseket, szerintem ez jó is. Tehát jó is, hogy ne az legyen, hogy tényleg valaki 20 éve vezetés, mindig azt látjuk, mert már tényleg megunja az ember. Főleg azt, hogy mindig csak a negatívumok maradnak meg, és biztos, hogy mindenkivel tele lenne a hócipője mindenkinek ennyi idő után. Tehát szerintem a tapasztalatból azért a Csakír, szerintem ő az, aki messze kiemelkedik a tapasztalata miatt, hiszen már a Kuipers, a Brich, tehát ők már azért kikoptak, Skomina, ugye ő is abba hagyta tavaly térsérülés miatt, úgyhogy a Csakírt mindenképpen mondanám. Nekem a Taylor is szimpatikus, abszolút.
Anthony Taylor.
Abszolút. Úgyhogy, de generációváltás van, tehát látjuk a Kovács Istvánt is, még 2 éve még szinte sehol nem volt, most pedig tavaly kint volt az EB-n, most pedig BL elődöntőt fog vezetni.
Olaszoknál, Orszától például?
Olaszoknál én azt gondolom, hogy van egy kis, ha nem is nem is hullámvölgyének mondanám, de azért régebben sokkal jobban jöttek, tehát 2-3 olasz is ott volt a
tűzközelben. Volt 3 top keret tagjuk még, azt hiszem 4 éve. Akkor ugye, ha jól emlékszem, Rocchi, Tagliavento és Orsato.
Hát meg a Rizzoli volt még
előtt. Ja, igen, még előtt. Csak tényleg volt egy olyan pillanat, amikor többen, 3 is.
Hát
igen.
Én azért is tudom az olaszokat, mert mindig úgy futottuk a fizikai tesztet, hogy ugye nem ABC sorrendben voltunk, hanem ország sorrendben.
Ja, és egymás után jöttetek.
Hungary, Itali, ugye egymás mellett voltunk, és mindig úgy futottunk, hogy az olaszok mellett voltam. És ugye tök jó volt olyan szempontból, hogy tudtam, hogy az olaszok, mint a svájci óra, ez kicsit ilyen rossz példa, de ők mindig tudtam, hogy ők be fognak érni. Nem fogják elszaladni, úgyhogy ez jó volt, mert azért ők nem voltak olyan nagy futók, mint a spanyolok, tehát a spanyolokkal futni sokkal nehezebb lett volna.
Iranmenők, tehát mint amikor a maratonokon van.
Igen.
Megvannak. Hát Viktor, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, borzasztóan élveztem ezt a beszélgetést, de szerintem így vagyunk ezzel mindannyian, és reméljük, hogy ti is, aki meghallgattál.
Elbeszélgettünk egy jót a régi dolgokról.
Illetve, hogyha a pályán már eleged lett volna a favágókból, akkor itt még hallgathattad egy...
Igen, egy fát.
Jaj, természetesen pont most.
Körülbelül egy 70 éves fát vágtak ki mellettünk, azaztán mindig felvettük ezt, de reméljük, ez nem zavart benneteket az élményben. Köszi, Viktor, még egyszer.
Köszönöm szépen.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.